András király megkoronázásáról, életéről és haláláról. András herceg aztán Mihályt ellenségeinek zavargásai elől biztonságba jutott, a királyi székhelyen Fehérvárot elnyerte a királyi koronát. Csupán 3 püspök koronázta meg, azok, akik a keresztények, Ama nagy pusztításából megmenekültek az úrnak 1047. esztendejében. Főbejáró büntetés terhe alatt elrendelte tehát egész nemzetének, hogy a korábban engedélyezett pogányvallást elhagyván az igaz hitre térjenek vissza, és mindenben ama törvény szerint éljenek, amelyre Szent István király tanította őket. Levente pedig ugyanezekben a napokban halt meg, ha tovább élt volna és elnyeri a hatalmat az ország fölött, kétségtelenül megrontotta volna egész Magyarországot a pogány bálványozással. És mivel maga Levente nem katolikus módon élt, azért pogány módra temették el Taksony falu környékén túl a Dunán, ahol állítólag Taksony, az ő őse is fekszik. Mondják némelyek, hogy ez a 3 testvér Vazul hercegnek volt a fia egy bizonyos Tátony nembeli lánytól, továbbá, hogy nem törvényes házasságból születtek, és hogy a vérségi kapcsolat miatt kapták a Tátony nembeliek a nemességet. Bizonyosan hamis és elvetemült szóbeszéd ez, mert enélkül is nemesek ők, mivel emezek Kopasz László fiai, aki, mint mondják, Ruténiából kapott feleséget, s tőle született ez a 3 testvér. Ezt a királyt Fehér Andrásnak és katolikusnak hívták. 3 év alatt fegyvereivel a magyarok adófizetőivé tette a lengyeleket, cseheket és ausztriaiakat. Ez az András király, amikor testvérét elveszítette, követet küldött Lengyelországba másik testvéréhez, Bélához, és nagy szeretettel hívta őt, mondván, egykoron mi társak voltunk a szükségben és szenvedésben, kérlek most, szerelmetes testvérem, ne késlekedj idejönni, hogy társak legyünk az örömben, és az ország javainak örvendezve személyes jelenlétedben osztozzunk meg. Nincs ugyanis örökösöm, sem testvérem rajtad kívül. Légy te az én örökösöm, és légy utódom a királyságban. Béla elérzékenyedett ezektől a szavaktól, és egész háza népével a királyhoz jött. Amikor a király meglátta őt, szerfelett megörült, mert öccsének erejére is támaszkodhatott. Ezután pedig a király és testvére Béla tanácsot tartván az országot 3 részre osztotta. 2/3 rész a királyi hatalom tulajdonában maradt, a 3. rész pedig a herceg birtokába ment át. Az országnak ez az első megosztása sok viszálynak és háborúnak lett a magva Magyarország királyai és hercegei között. Ebben az időben András király a Balaton tava mellett egy kolostort épített Szent Ányosnak tiszteletére, azon a helyen, amelyet Tihanynak neveznek. Azután feleségül vette a ruténok fejedelmének a leányát, tőle született Salamon és Dávid. Egy ágyasától pedig, aki Maród faluból való volt, György született. Béla herceg pedig Lengyelországban Géza és László nevű fiait, Magyarországon pedig Lampértet és leányokat nemzett. És a király meg a herceg békében és nagy nyugalomban éldegélt. Ebben az időben a németek királya nagy sereggel ostrom alá vette Pozsony várát, mert meg akarta bosszulni a Péter ellen elkövetett jogtalanságot, és uralma alá akarta hajtani Magyarországot. Sok hadigépet építetett a várostromára, de 8 heti ostrommal sem tudott semmit elérni, és elgyengülve és erejét veszítve visszatért hazájába. A következő évben pedig a császár nagy sokasággal ugyancsak emiatt jött Magyarországra, a Zala és Zselic patakok forrásai mentén. De élelemmel meglakott hajókat is küldött Magyarországra a Dunán, és ezeknek élére testvérét, Gebhárt püspököt állította. Ennek hallatára András király és Béla herceg a gabonakazlakat és a szénabogjákat tűzzel mind felégették, és arról a vidékről, ahol a császár át akart vonulni, a lakosokat összes állataikkal együtt messzire költöztették. És amikor a császár Magyarországra bevonult, és a felégetett vidékekre érkezett, nem talált élelmet katonái és lovai számára, és azt sem tudta, hol vannak a hajói, így hát azoktól sem kaphatott semmiféle segítséget. Átkelvén pedig az erdőkön, a bodajki hegyekhez közeledett, szükséget szenvedve minden élelemben. Eközben pedig Gebhard püspök Győrbe érkezett, és Henrik császárhoz levelet küldve tudakolta, hol várakozzék rá. Azt azonban, aki a levelet vitte, mivel Isten is úgy akarta, András király portyázói elfogták, és hozzávezették. És miután Miklós püspök tolmácsolása révén a levél tartalmát megértették, írtak Gebhard püspöknek egy válaszlevelet, amelyet egy jövevénnyel elküldtek neki. Az pedig színlelve, hogy a császár küldte, előadta Gebhard püspöknek a levelet, amely ilyesmit tartalmazott. Tudd meg, jóságos Gebhard püspök, hogy birodalmunk nagy és súlyos ügyei arra kényszerítenek, hogy Magyarországról visszatérjünk Németországba. Ellenségeink ugyanis birodalmunkat ellenséges indulattal elfoglalták. Rajta tehát igyekezz, és a hajókat szétrombolva a lehető leggyorsabban jelenj meg előttünk Regensburgban. Számodra sem biztonságos ugyanis Magyarországon időzni. Amikor Gebhard püspök megtudta ezeket, sietve Németországba menekült. A császár tehát a hajóktól várt támogatás reményétől elesve halálos szükségbe jutott, és vele együtt egész hadseregét is a lovakkal és teherhordó marmokkal együtt a nyomorúságos éhhalál veszedelme fenyegette. Ezen felül a magyarok és a besenyők minden éjjel kegyetlenül nyugtalanították, mérgezett nyilaikkal öldösték őket és sátraik közé köteleket feszítettek, és sok embert elraboltak, akik valamilyen szolgálatban jártak. A németek a nyílzáportól való félelmükben kínlódva és pusztulva beásták magukat a földbe, és maguk fölé emelve pajzsukat, elevenen sírba feküdtek a halottakkal együtt. Mert a sírgödörben, amelyet nappal a holtnak ástak, éjszaka az élő feküdt, és amit az élő számára éjszaka ástak, azt nappal magának követelte a halott. Látta a császár, hogy mennyi és milyen veszélybe bonyolódott, követet küldötte át András királyhoz és Béla herceghez, és örök és szilárd békét kért. Azt mondta ugyanis, hogy ha András király biztonságos utat enged neki a visszavonuláshoz, és ha éhségtől gyötört seregének segít életben maradni, akkor ő soha András király és utódai ellen nem fog fenekedni, és ezentúl a magyarok királyát sem szóval, sem tettel, sem szándékkal sérteni nem próbálja. Sőt, ha utódai közül valaki fegyvert fogna Magyarország leigázására, sújtsa a mindenható Isten haragja, és legyen örök átok alatt. Zsófia nevű leányát is hajlandó András király fiához, Salamonhoz feleségül adni az örök béke szilárdabb megerősítésére. Szent esküvéssel fogadta, hogy mindezeket híven meg fogja tartani. András király és Béla herceg tehát, mivel inkább a béke hívei, sem mint a viszálykodás magvetői akartak lenni, békét kötöttek a császárral. A császár pedig személyes esküvel erősítette meg, hogy mindazt híven teljesíti, amit fogadott. Ekkor András király Magyarország királyainak szokásos bőkezűségével küldött a császárnak 50 óriási testű vizát, 2000 tábla szalonnát, 1000 óriási bikát, a kenyérből pedig többet, mint amennyit magukkal tudtak vinni, juhokat és ökröket, vagyis legelő barmokat és fölös mennyiségben bort. A németek tehát a magyarok könyörületéből megmenekülve a haláltorkából ott hagyták sátraikat és pajzsaikat, és minden holmiukat elhányva, oly gyors menetben igyekeztek visszatérni Németországba, hogy vissza se néztek. Emiatt azt a helyet, ahonnan a németek oly rútul megszégyenülve, vértjeiket eldobálva elfutottak, mind a mai napig Vértes hegyének nevezik.